Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat Németh Bitte Barbara vezető tanácsadóval, coachal, a coaching team alapítójával beszélgetek a láthatóságról, és nagyon sokat beszéltünk most arról, hogy mennyi tudatosság, mennyi tudatos tervezés van-e mögött a láthatóság kialakítása mögött. Most picit arról kérdeznélek, hogy mennyire veszi át az uralmat adott esetben ez a tudatos tervezés az ember felett, vagy mennyire feszül rá az ember arra, hogy neki most láthatóvá kell válnia, vagy mennyire lehet ezt lazán kezelni? Neked mi a megélésed ezzel?
Ez egy szuper tanulási folyamat volt nekem is, mert volt az az időszak, amikor még nagyon rá tudtam feszülni, és ez a mindent is használjunk ki, mindenféle eszközben legyünk ügyesek, használjam én is, a LinkedIn-ben legyek például rendszeres posztoló, stb., és lehet látni, mondjuk ki hogyan építkezik a LinkedIn-en. És volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy én nem akarom, hogy fölém kerekedjen, és azt csináljon az életemben, a napjaimban rendszert, hogy akkor én mikor teszek ki, mit teszek ki, ahhoz nőként, tehát hogy nézek ki, be van-e úgy lőve a hajam, ami mentén én szívesen mutogatom magam, és ilyen apróságoktól elkezdve az is, hogy hogy írom, mit írok. És volt egy nagy levegő, amikor azt mondtam, hogy én ezt szeretném sokkal lazábban kezelni. Tehát, hogyha én törekszem arra, hogy ezt ügyesen, okosan használjam, akkor hiszem azt, hogy hoznak majd olyan helyzeteket az életben, fordulatok, ami mentén pedig nem kell ráfeszülni arra, hogy itt akarok ülni, bele akarok beszélni, ezen a színpadon akarok állni, mert majd jön, ami jön, és akkor élek vele, hogyha lehet, meg ha szeretnék.
Volt-e ilyenre példa egyébként, amit így ide lehet hozni?
Igen, igen, volt példa, ami nagyon-nagyon vicces, így utólag végig gondolva, mert hogy azt én sosem képzeltem, hogy a Róna Jégon műsorában egy élő felvételen ott ülhetek. Nem is volt célom, sőt, egyébként én nem célzok be semmilyen ilyen lehetőséget.
Tehát nincs bakancslista.
Nincsen, nem, Isten ments. És egy kolléganőm nem élt rá egy vidéki agrárkonferenciának az előadására, és megkérdezte, hogy szeretném elvállalni, és mondtam, hogy attól függ, hol van, kiderült, hogy Veszprémben van, szuper, pont Csopakon újítottam föl a nyaralót, mondtam, hogy nagyon jó, akkor el tudom intézni ott a helyi elektronikai szaküzletben a mikrót, úgyhogy szívesen elmegyek előadni, és közben pedig nagyon is szeretem ezt a közeget, én egy vidéki falusi lány vagyok, úgyhogy így mindig jól esik így az agrárvilágban, abban a működésben emberek között úgy lenni. És egy nagyon jó hangulatú előadás közepén jött meg az Egon, aki, mint kiderült, utánam tartott előadást, és belehallgatott az előadásomba, majd a végén röviden beszéltünk, kérdezte, hogy milyen a közönség, hogy éreztem magam, meg hogy látta, hogy milyen felszabadult voltam, úgyhogy így gratulált, és mondtam, hogy nagyon köszönöm, és én is szívesen meghallgatnálak, csak hát az van, hogy el kell mennem a mikróért, mert viszem Csopakra, de így nagyon spontán, és így kikerekedett a szemed, de mondom, visszaérek ebédre, és akkor meghívnálak ebédelni, és akkor így nagyon szeretném a mesélni a munkásságodról is, úgyhogy az jó, de az ebédet minden előadó ingyen kapja, úgyhogy ne aggódjak.
Nem volt egy akkora felajánlás akkor ez a részletre.
Akkor ez így duplán jól sikerült.
Nem tudlak meghallgatni, de meghívlak egy ingyen ebédre.
És egyébként mondtam, hogy nem akarok tiszteletlen lenni, de nagyon fontos a mikró, mert nekem azt oda kell szállítanom egy fél óra múlva Csopakra. Visszaértem Veszprémbe az ebédre, beszélgettünk egy órát, nagyon jó hangulatú volt, a végén elkérte a telefonszámot, hogy majd megkeres valami kapcsán, de én még akkor sem kapcsoltam, mert mondom, oké, coachingról is beszélgettünk, majd jelentkezik. És itt két nap múlva kaptam tőle SMS-ben egy invitációt arra, hogy akkor üljek be a műsorba, és beszélgessek vele a coachingról. És utána az, hogy úgy lett felkonferálva az egész, hogy az ország egyik legmenőbb coacha, tehát egy ilyen nagyon fura helyzet volt nekem, hogy úristen, hogy kerültem ide? Veszprém, mikro, Róna Jégon, élő műsor, Jézus Isten.
Siszkultál?
Igenis, meg nem is. Tehát én mindig izgulok, most is izgulok egy kicsit, de ez már egy ilyen jóféle izgalom.
Vizsgadrunk.
Igen, igen. Azt mondta, hogy arra figyeljek, hogy nem nagyon fogják megvágni, és akkor 10 perc múlva kiderült, hogy nem kaptam vizet, mint most, itt nagyon előre látók voltatok. És aztán meg kellett állítani, mondtam, hogy el fog menni a hangom az izgalomtól, ez jellemző, úgyhogy van egy ilyen pont, hogy van pohár, nincs pohár.
Egyébként ez csak nekem is eszembe jut, ez egy nagyon izgalmas helyzet. Hú, van is valami neve ez a félig élő, vagy valami szaknyelvben mondják ez, amikor lehet tudni, hogy nem fognak hozzányúlni. Tehát nem megy élőben, de nem lesz ott igazán, tehát hogyha nagyon nagy horror nem történik, akkor onnantól ezt senki nem fogja megvágni, és akkor tényleg az ember azon gondolkozik, hogy most akkor jó, hogy nem élő, tehát nem párhuzamosan megy a real time a dolog, de igazából ezzel már javítani senki nem fog, hanem ott kell észnél lenni.
Okay.
Emlékszel arra, nem tudom, hogy ez pillanat volt-e, vagy időszak, amiről az előbb beszéltünk, hogy elengedted ezt a dolgot, hogy ráfeszüljél, most akkor maradok ennél, tehát hogy volt egy olyan pont, amikor azt mondtad, hogy na ez most már ne egyen meg engem. Mit éreztél akkor, vagy mi ment át akkor a fejeden?
Volt egy nagyon időszak, egy nagyjából 6-7 éve az életemnek, amikor volt egy lehetőségem, hogy a TEDx Zanubia színpadán álljak a Műpában. A főpróbán nagyon lazán ment a dolog, én általában ilyen lazán állok hozzá a dolgokhoz, meg így én szerettem a színpadot, úgy jól el vagyok.
Jól áll neked a színpad, és viszont.
Köszönöm szépen, legyen így. De hogy van ez az izgalom az elején, amit azt hittem, hogy addigra megdolgoztam, és annyira sok zűr volt közben, hogy mégsem tudtam váltani, és én ott lefagytam a színpadon. És nekem az egy olyan meghatározó élmény volt, amiből ott spontán ki tudtam vágni magam, meg olyan volt, mintha én ott ellazáznám a dolgot.
Tehát ha megnéznénk, nem tűnne feltétlenül fel, hogy...
Nem. Oda jöttek a szünetbe gratulálni, hogy milyen jól reflektáltam az előző előadásra. Én megtudtam, hogy nem tudtam más kinyögni. Csak az jött ki a számon is, hogy én akkor utána leültem, és azt mondtam, hogy jó, én ezekre a közszereplésekre már nem szeretnék ennyire ráfeszülni, nem akarom minden áron lehető legtökéletesebben megugrani, nem kell mindenhol ott lenni. Szóval, hogy magammal elkezdtem ilyen módon beszélgetni.
De csalódtál magadba ebbe a helyzetbe egyébként? Tehát vagy azt mondtad, hogy ennyit nem ér, hogy ennyit... Tehát, hogy mi hogy értékeled ezt aztán?
Ahogy olyan élményt adjon bármilyen beszélgetés, ez a mostani is, amit veled folytatok, hogy én abban jól legyek, jól érezzem magam kellően, felszabadultan tudjak él lenni, hogyha ez nem így van, akkor nincs szükség rá, akkor bármennyire is híres a színpad, vagy nagy az esemény, vagy fontos lehet adott esetben, ne adj Isten, ott vesz észre három olyan ügyfél, akikkel szívesen dolgoznék, nem ér annyit. Nem ér annyit.
Behoztad, és szerettünk is volna beszélni itt a, hát hitelességként emlegettük eddig, de én itt az önazonosságot is ideértem. Ez a építkezésben, a láthatóságban, és aztán a, hát mondhatom így, hogy a napi működésben, hol van ennek a szerepe, helye, hogy az ember tudja hozni azt, amivel komfortos, amivel önazonos?
Kocsként azt mondjuk, hogy a személyiségünkkel dolgozunk. Tehát én ugyanaz a karakterű valaki vagyok, amikor benülök egy ügyféllel négy szem közt, és senki nem hallja, senki nem látja, mint aki fizet a kasszánál. Már ahol még lehet egy emberrel beszélgetve fizetni. Én egyébként nagyon szeretem a kasszásokat, mert hogy kell ez a nexus. Szóval a lényeg az, hogy folyamatosan visszatérni, hogy egy picit ellebbentél arra a földre, hogy te az az ember legyél, aki az jellemez, amiben hiszek, ahogy működni akarok bárkivel, és hogy ez ne egy színjáték legyen, ne egy felvett maszk legyen, hanem egy olyan sallangmentes önazonosság, ami mentén választ, aki választ, dolgozik velem, akinek szimpatikus vagyok, és vice versa, és hogy nekem is van választásom. Például ez is egy tanulási folyamat volt, ugye, amikor csak üzletként akarod tekinteni, akkor elválasz olyan dolgokat is, amik nem feltétlenül a lehető legkellemesebb, kényelmesebb helyzetek, és meg kellett vizsgálnom azt, hogy hol van ennek a határa.
Ugye ez kell egy nagyon nagy magabiztosság is abban, hogy mondjuk van az embernek elég megrendelése, meg elég ügyfele, meg megteti azt, hogy szemezget közülük, a cherry picking, mondjuk az már egy jó állapot persze, tehát nem mindig az a helyzet, hogy ezt se vállalom, hanem hol van az, aki megbíz.
Igen, de közben szerintem minden vállalkozás így épül fel. Aki rövid távon gondolkodik, teljesen mindegy, hogy mi a portéka, az nagyon gyorsan elbukik. Tehát, hogyha valaki nem hiteles, ha mást ígér, mint amit ad, az a vállalkozás nem sokáig él. És hogyha én vagyok a termék is, akkor meg még inkább felelősségteljesen kell árulnom ezt a portékát. És igen, olyan dolgot pedzegetsz, amivel biztos, hogy sok coach szembesül, de én azt az elejétől fogva megfogadtam, hogy én nem 3 évig akarok a coachinggal foglalkozni, hanem ez egy olyan hivatás számomra, amivel másokat segíthetek, másoknak támogatást nyújtok, és ez nem szólhat 3 évig, és utána meg elmegyek virágkötőnek.
Hogy csak egyet mondjunk a sok közül.
Ez annyira szerettem csinálni, és annyira szerettem a mai napig csinálni, hogy akkor miért gáncsolnám el saját magamat.
Ugye nálatok azon gondolkozom, hogy talán a legjobban, bár mindenhova mondják, de mondjuk akkor így, hogy nagyon-nagyon számít ez a bizonyos kémia. Ugye? Tehát az, hogy együtt tudjál dolgozni azzal, aki mondjuk veled szeretne dolgozni. Uh-huh. Ezt hogyan tapogatjátok le mondjuk az elején egy folyamatnak?
Leülünk beszélgetni, és egyfajta ismerkedés zajlik. Tehát, hogy kölcsönösen bemutatkozunk egymásnak. Beszélek arról, hogy mi a coaching, mi nem a coaching, hogyan dolgozom, mik a keretei, de nagyon fontos, hogy egy ugyanolyan emberi összekapcsolódás zajlik, mint minden más ismerkedésnél, és arra én coachként figyelek, hogy olyan kapcsolódási pontokat keressünk, ami mentén tudunk közös talajt, közös metszetet találni, és aztán arról tovább beszélgetve az első pillanattól kezdve ez egy bizalomépítés, hiszen majd a coachingban már olyan dolgokat fog remélhetőleg elmondani az ügyfél, hogyha engem választ, és én is őt választom, amiket lehet, hogy másnak nem is mesélt még el.
Pont ezen gondolkoztam, hogy az, hogy van egy kémia, és jól tudtok beszélgetni, abból következik az, hogy jól tudtok együtt dolgozni, mert ugye ez egy emberi kapcsolódásnál az egy nagyon másik történet, mint nem nagyon más, egy kicsit más történet, mint ha arról van szó, hogy na akkor most a te nehézségeidről lesz szó, vagy elakadásaidról, és még itt is tartson ki az a fajta bizalom meg kémia, ami egyébként emberileg ott van. Mm.
De te is zsigerileg észreveszed, hogy ki az, aki valóban figyel rád egy beszélgetésben, vagy ki az, aki saját magára figyel, és közben fürdőzik a te figyelmedben. És a coachingnak az egyik alapkompetenciája az az értő figyelem. Hogyha én nem úgy ülök le egy emberrel kapásból az első perctől kezdve, hogy rá vagyok kíváncsi, hanem saját magamat akarom fényezni, hogy én milyen nagyszerű coach vagyok, én se választanám magam, mert akkor kiről szól ez az egész?
Hú, egy nagyon izgalmas témakörhöz érkeztünk így a beszélgetés vége felé. Ez az önreflexió, vagy az, hogy hogyan reflektálunk saját magunkra. Azért is kötném ezt ide, mert tehát nem csak a másik emberrel kapcsolódsz ezek szerint, hanem azt is vizsgálnod kell magadban, hogy te most, hogy vagy ebben a helyzetben, vagy akár utólag, mikor végig gondolod, hogy hol tartasz a folyamatban. Tehát hogyan? Hát ez ilyen nagyon trendi megfogalmazás, de hogyan kapcsolódsz magaddal, hogyan veszed végig azt, hogy most hányadán is állunk?
Most is csinálom. Ugye 4 dologra kell coachként figyelni: magamra, az ügyfélre, a kettőnk közötti kapcsolatra és a körülöttünk lévő környezetre. És ez egy állandó detektálás kér tőlem. És van egy része, ami zajlik, miközben az ügyféllel beszélgetek, vagy akár egy másik emberrel, például veled, hogy belül mi zajlik, mik
történnek.
Tehát
közben máshol is vagy egyúttal.
Igen, erre rá vagyunk edzve, és ezt folyamatosan
nem
gyakoroljuk
meg,
is.
Csak kérdezem.
Igen, hogy legyen egy külső szem magunkon is. És azokat a helyzeteket, amikor meg elakadok, vagy úgy vélem, hogy nem kellő minőséget végeztem, azt pedig elviszem egy segítőhöz, mentorhoz, szupervízióba, magam is folyamatosan önismereti munkába vagyok. Tehát állandóan igazából ezt a figyelő reflexiót, ezt edzésben tartom.
Tehát akkor nem is tudsz nem figyelni, így is lehet.
Gyakorlom a nem figyelést is, de az már egy másik beszélgetés lenne.
Jó, akkor majd onnan folytatjuk, akkor ezt a zárszónak tekintem. Ez volt a Krízisek és Pofonok, Németh Bite Barbara vezető tanácsadó coachcsal, a Coaching Team alapítójával beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást, Kornél.
Ez volt a Krízisek és Pofonok most frissen elindult 4. évadának egyik első beszélgetése. A láthatósággal fogunk foglalkozni egész évben. Maradjatok velünk. Mára elköszön ez a műsor, és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.